Ból a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzet okán. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os szám hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulás jelent. A caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a 0680-204-240-es számon az árvízzel kapcsolatos lakossági információk kérhetők, és bejelentéseket is lehet tenni, valamint a felajánlásokat is ott lehet megtenni. Beszámolt arról is, egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Pócsmegyeren is ellenőrizte az árvízi védekezést Orbán Viktor, Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, közölt az MTV-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő meghallgatta a helyi védekezésért felelős vízügyesek jelentését. A Lajta esetében a valaha volt legnagyobb vízszinttel tetőzik a folyó, a Dunán pedig Moson-Magyaróvárnál lehet most a legmagasabb a vízszint, tájékoztatott még reggel a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a káresemények nagy része nem a tetőzés alatt, hanem a lassú apadás idején következik be. Jó hír, hogy a következő egy hétben nem várható nagyobb eső. 50-54 kilométert halad a tetőzés naponta, Budapestre így majd szombat éjjel ér. További 200 katonát vontak be a védekezésbe, illetve a büntetés végrehajtása polgárőrök, közmunkások, tűzoltók is kiveszik a részüket a munkából. A hivatásos állomány 5728 tagja dolgozik, és több mint 13 ezer az önkéntesek száma. Bagdad Amrejevet, a türk befektetési alap elnökét fogadta hivatalában a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával. Hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az export teljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír, közölte a tárcavezető. A világ jelenleg olyan válságos időszakot él át, amikor mind Magyarország, mind Kirgizisztán olyan konfliktusok következményeit viseli, amelyek kialakulásáért nem felelősek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Biskekben. Szijjártó Péter azt mondta, mindketten egyetértünk abban, hogy a háborúkat nem a harcmezőkön, hanem a tárgyalások során lehet megoldani. A tárcavezető élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, miközben méltatta Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született, elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években a határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támadja, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. A holland kormány hivatalosan kérelmezte az Európai Bizottságtól, hogy kimaradhasson a 2026-ban életbe lépő új menekültügyi és migrációs paktumból. Az indoklásban azt írták, drasztikusan csökkenteni akarják a migrációt, mert így tudják teljesíteni alkotmányos kötelezettségeiket, a lakhatás, az egészségügyi ellátása és az oktatás biztosítását. Az illegális migráció megfékezése érdekében drasztikus lépésekre van szükség, ezért Magyarország, csatlakozva Hollandiához, mentességet fog kérni az Európai Uniós menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazás alól, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Magyarország természetesen elkötelezett tagja a schengeni térségnek, és a jövőben is az marad, tette hozzá nyilatkozatában Bóka János. Jövő augusztusban a gyorsasági motoros világbajnokság, júliusban pedig a Superbike VB fordulóját is megrendezik a Balatonfőkajár mellett elhelyezkedő Balatonpark versenypályán. A MotoGP 33, a Superbike pedig 35 év után tér vissza Magyarországra. Addig még végrehajtanak néhány kiegészítő fejlesztést, hogy a pálya megfeleljen a rendezéshez szükséges licencnek. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Januárius püspök és vértanú. Puteoliban halt meg 300 körül. Szent Januárius a dél-itáliai Benevento főpásztora volt. A Diokleciánus féle keresztény üldözéskor halt meg, mint említettem, 300 körül, 6 társával. Vértanúaktáik a 7. századból származnak, ezért eléggé hézagosak. Az írások elbeszélik, hogy egy 30 éves diákonus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba érkezett Benevento püspöke, Januarius a diákonusával, Festussal és lektorával, Desiderius-szal. Sossus többször is fölkereste őket, de mindig titokban, mert a kumánai Szibillához zarándokoló pogány tömegek veszélyesek voltak a keresztényekre nézve, sajnos egy alkalommal minden óvatosság ellenére fölfedezték, s azonnal börtönbe vetették. Ekkor Januarius és két kísérője elment a pogány Draconcius bíróhoz, és előtte ők is megvallották keresztény hitüket. Valamennyiüket felszólították, hogy áldozzanak a pogány isteneknek, amit ők természetesen kereken megtagadtak. Akkor arra ítélték őket, hogy a Puteoliban lévő cirkuszban medvékkel tépessék szét. Ezt az ítéletet később kard általi lefejezésre változtatták. Miközben négyüket a vesztőhelyre kísérték, hozzájuk csatlakozott a helyi egyházból még Prokórus diákonus és két híve, Eutychész és Akúcius. Őket is velük együtt fejezték le. Szent Januárius nevéhez kapcsolódik a híres vércsoda. Ez a csodálatos jelenség abból áll, hogy az ampullákban őrzött, megalvat vére időről időre folyékonnyá válik és fölbuzog mind a mai napig. Két nagy ampullát Nápolyban őriznek, a nagyobbik ovális keresztmetszetű, űrtartalma körülbelül 50 köbcenti, a kisebbiké pedig körülbelül 25 köbcenti. Általában május első vasárnapja előtti szombaton és szeptember 19-én történik a csoda, és megmarad 8 napon át mindkét ünnep után. Utána újra megalvad a vér, és teljesen beszárad. Természetes módon nincs semmiféle magyarázat a jelenségre. Senki sem tud kellő magyarázatot adni arra, hogy amikor a fej erekéhez közelítik a száraz vért, miért lesz ismét eleven és friss. A hagyomány szerint egy nápolyi asszony fölfogta a vértanú püspök vérét, sokáig magánál őrizte, majd amikor már nagyon öreg lett, 389-ben átadta az erekjét a nápolyi egyháznak. És akkor történt először a csoda, a nápolyi hívek körmenetben vonultak ki a vér erekje fogadására, és magukkal vitték Januarius püspök fej erekjéjét. Amikor a két erekje találkozott, a megalvat vér folyékonnyá lett. A csoda első hiteles leírása 1389. augusztus 17-éről való. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megadtad népednek, hogy Szent Januarius püspök és vértanú emléknapját ünnepeljük. Add, hogy egykor vele együtt örvendezzünk a mennyben Krisztus a mi Urunk által. Szent Januarius püspök, Nápoly patrónusa, véd a vulkánkitöréstől és a földrengéstől. Jelképe, pásztorbot, pálma, az angyal kezében az ampullák vérével. Megemlítem még hallgató Szent János hitvallónak élettörténetét. 454-ben született az örményországi Nikopolisban egy főrangú családban. nem követte politikus és hadvezér őseit, hanem a szemlélődő életre érzett hivatást. 18 évesen árva maradt. Örökségét Isten ügyére fordította, templomot építetett a szűzanya tiszteletére, mellette kolostort. 10 társával szerzetesként kezdtek élni. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Szent életének híre ment, és 482-ben a 28 éves szerzetest kolónia püspökévé szentelték. Isteni sugallatra később ott hagyta a püspöki széket, és a Szentföldön lett remete. Szent Szabbász volt a lelkivezetője. 558-ban, 104 éves korában halt meg. Itt ezt az egy mondatot emelném ki az életrajzból. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Bizony nagyon jó volna meggondolnunk, hogy mikor, mit és hogyan beszélünk. Sok jót lehet tenni a beszéddel, de sok rosszat is. A beszélőképességünket, segítsen minket a Jóisten, mindig csak jóra használjuk. Süket némáknak többször is mutattam be szentmisét. Szegények milyen hangon tudták mondani az imádságokat. Nem lehetett érteni. Mit adtak volna azért, hogyha tudnak szépen beszélni, bizonyára megígérik, hogy soha rosszra nem használják ezt az Istentől kapott csodálatos képességünket. Figyeljük meg magunkat, mikor, mit és hogyan beszélünk. Ezt a képességünket csak jóra használjuk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
De ott van Júdás, aki életének az első részében csupa jó döntést hozott. Amikor Jézus meghívta őt, akkor igent mondott. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti is el akartok hagyni, akkor Júdás úgy döntött, hogy nem hagyja el Jézust, mellette marad. Amikor az élet kenyeréről, önmagáról beszélt Jézus, sokan megbotránkoztak, és azt mondták, kemény beszéd ez, sokan elhagyták Jézust. De a tanítványok úgy döntöttek, 12 tanítvány, meg még nagyon sokan azon kívül is, hogy mellette maradnak. De sokan úgy döntöttek, hogy elhagyják. És föltehetjük a kérdést, hogy csak a jók döntöttek Jézus mellett. Ott van Júdás, aki az élete végén pedig rosszul döntött. Egyrészt elárult a mesterét, másrészt amikor már bánta a tettét, akkor nem ahhoz ment, akit megbántott, nem tőle kért bocsánatot, hanem a farizósokhoz ment vissza, visszavinni a pénzt. De Jézustól nem kért bocsánatot, és nem kért irgalmat, nem kért kegyelmet, nem bánta meg a bűnét, rosszul döntött. A két lator is döntött. Az egyik jól döntött élete végén, a másik rosszul döntött. Nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk életünkben, mik előzik meg az életünk vége fele hozott döntéseket. Virnai Szent János azt mondja, hogy egy fa arra dől majd, amerre hajlik. Ezért imádkozunk az Üdvözlégy Máriában, úgy, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. Ez a két legfontosabb pillanat, a most, amiben a döntéseink történnek, és a halálunk órája, amikor pedig minden eldől, és a döntéseink kiteljesednek. Csak a jelen pillanatban tudunk dönteni. Minél határozottabb az alapdöntésem, hogy én Krisztust választom, hogy az egyház törvényei szerint akarok élni, Isten törvényei szerint, hogy én az üdvösségre akarok kerülni, én üdvözülni akarok. Minél határozottabb ez a döntésem, annál könnyebbek és talán helyesebbek a pillanatnyi döntéseim, mert mindent ennek rendelek alá. Minden döntésem ezen alapdöntésem alapján akarom meghozni. Mik segíthetik a jó döntést életemben? 8. osztályban hittan tanítottam, és megkérdeztem a 8-osoktól, a 2. fél év eleje körül, hogy ki hova megy tovább tanulni. És akkor szépen elmondták, hogy ki mit tervez, és aztán megkérdeztem azt is, hogy hogyan hoztátok meg ezt a döntést. És elmondták, hogy utána jártak, elmentek nyílt napra abba az iskolába, amit kinéztek maguknak az interneten, utána néztek a fórumokon, szüleikkel megbeszélték, barátokat megkérdeztek, akik oda jártak, vagy most oda járnak. Tehát alaposan felkészültek a döntésre. Mondhatni, mindent megtettek azért, hogy jó döntést hozzanak. És ebben a körülbelül 25 fős osztályban, a végén megkérdeztem, hogy s közületek, ki kérdezte meg Jézust, hogy hova menjen tovább tanulni. és senki nem kérdezte meg. 8. éve tanultak hittant. És úgy hozták meg ezt a döntést, életük egy komoly döntését, hogy az Istent nem kérdezték meg. Mindenki vonja le belőle a következtetést. Most egy kicsit ilyen világot élünk, hogy a döntéseinkből kihagyjuk Jézust. Márpedig abból a döntésből legyen kicsi vagy nagy, alapdöntés vagy pillanatnyi döntés, vagy hosszú távú döntés, amiből kimarad Jézus, az nem lesz jó döntés. És bemegyünk egy zsákutcába, elindulunk egy olyan pályán, egy olyan irányba, ami nem a miénk, és nem győzünk kijönni belőle. És csodálkozunk, hogy miért olyan nehéz az életünk, hol rontottam el, itt kellett volna másképp csinálnom. De ugyanígy van a házassággal is. Egyes párokat megkérdeztem, hogy hogyan jutottak el erre a döntésre, hogy összekötik az életüket, és hát mindent elmondtak, de a legritkább esetben volt benne az, hogy megkérdezték volna Jézust, vagy imádkoztak volna jó férjér, vagy jó feleségér. Mária Rádióban hallottam egy idős néninek a tanúságtételét, amikor elmondta, hogy ő az apácákhoz járt iskolába, általános iskolába, apácák tanították, és azt mondja, első osztálytól kezdve, 8. minden nagy szünetben benn kellett nekik maradni lányoknak, és jó férjért kellett imádkozni. És azt mondta, hogy nagyon fel voltunk háborodva gyerekek, hogy mi lányok bent kell, hogy maradjunk, és imádkoznunk kell a jó férjért, a fiúk meg szaladgálhattok az udvaron, és nem értettük azt, hogy 6 évesen miért kell jó férjért imádkozni. De azt mondja, most már értem, mert én egy olyan férjet kaptam, és olyan boldog életem volt, amit csak az Istennek tudok megköszönni, meg az apácáknak, akik együtt imádkoztak velünk jó férjért. Ilyen egy jól megalapozott döntés, amikor 6 éves korunktól imádkozunk 21 néhány éves korunkig, hogy adjon az Isten jó férjet, és az ellenkezőt is megtapasztaljuk. Egy atya mesélte el, hogy 2 fiatalt összeadott, akik hittanon jöttek össze, ifi hittanon, mind a 2 nagyon vallásos családból, jártak templomba, mindent elvileg rendszerint tettek, összeházasodtak, gyönyörű szép lakodalom, és egy év múlva jön vissza a fiatalember, és mondja, hogy atya, elválunk. És azt mondja az atya, hogy hát arra számítottam, hogy majd elkezd magyarázkodni, hogy miért történt, meg mi történt. És azt mondja, hogy csak egy mondatot mondott ez a fiatalember. Azt mondta, atya, azt hiszem, hogy mikor mi itt a templomban összeházasodtunk, itt hagytuk az Istent. Mi készíti elő a döntéseinket? Mennyire Istenben hozzuk meg ezeket a döntéseket? Nagyban kihatással lesz a döntésünk következményére. Nagyban segíti a döntéseinket, különösen a komolyabb döntéseinket, a nagyobb döntéseinket, egy lelkivezető segítsége, egy atya segítsége, a pap segítsége. A pap az lelki pásztor és lelki dolgokban hivatott segíteni a híveket, és mindenféle lelki problémákkal a paphoz jöttek segítségért. És most talán már ez egy kicsit kiment a divatból, mert sokszor fűhöz, fához mennek az emberek segítségért, lelki segítségért, sokszor nem megengedett segítségekhez is folyamodnak, de egyre ritkábban a papjukhoz. Pedig a Jóisten az én papomnak, akihez tartozom, adja meg azt a bölcsességet, hogy ilyen döntésekben segítsen nekem. Hivatás, házasság, munkahely, iskola, és még sorolhatnám. De hát én is, amikor mondom a falubelieknek, akik esetleg távol vannak még a templomtól, hogy hát miért nem jöttek ide megkérdezni engem, tudtam volna segíteni, vagy szerettem volna segíteni. Hát nem is gondoltunk rá, meg nem is akartuk az atyát zavarni ilyenekkel. Mondtam, hogy én azért vagyok itt, hogy lelki dolgokban, hit és erkős dolgában az emberek segítségére legyek. Döntéseinkben elsődleges vezetőnk és az Isten elsődleges helyettese a lelki ismeretünk. Ha az jól működik, akkor bízhatunk abban, hogy a döntéseink többnyire helyesek lesznek. A katolikus egyház katekizmusa szerint a lelkiismeret szerinti választás a következőképpen történik. Erkölcsi döntés előtt álló lelkiismeret tud az értelemmel és az isteni törvénnyel összhangban lévő helyes ítéletet hozni, vagy ellenkezőleg hozhat ezektől eltávolító téves ítéleteket. Az ember néha kerül olyan körülmények közé, amelyek bizonytalanná teszik az erkölcsi ítéletet, és megnehezítik a döntést. Ám az embernek mindig azt kell keresni, ami helyes és jó, és föl kell ismernie Istennek az isteni törvényekben kifejezett akaratát. Ennek érdekében az ember az okosság erényével, okos személyek tanácsaival, és a Szentléleknek és az ő ajándékainak segítségével próbálja értelmezni a tapasztalt tényeket és az idők jeleit. Néhány szabályt minden esetben alkalmazni kell. Ezek a szabályok a következők. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzék. Az aranyszabály, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. A szeretet mindig tiszteletben tartja fele barátot és annak lelkiismeretét. Ha testvéred ellen vétkezel, mert megsérted agályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Jobb, ha nem teszel olyat, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik, vagy meginog.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. június 10-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a szentségekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei után egy újabb témába kezdenénk bele, ami ugyanúgy alaptétele egyházunk tanításának, és talán egy picit még ismertebb, mint az eddig tárgyalt témák, nem más, mint a hét szentség. Hogy először is felsorolnám a hét szentséget, hogy mi is a hét szentség. Ugye az első a keresztség, utána a bérmálás, majd az oltári szentség, a bűnbánat szentsége, vagy másik nevén a szentgyónás, a betegek kenete, az egyházi rend, vagy a papság szentsége, és a házasság. Ezen kívül vannak még a szentelmények, szentelménynek nevezzük minden más olyan egyházi szertartást, amelyben tárgyakat megáldunk, vagy amelyek különleges egyházi használatra, vagy megszentelt használatra kerülnek az emberek kezébe, ilyen például a rózsafűzérek megáldása, vagy a különböző kegytárgyaknak a megáldása, vagy ilyen a házszentelés például. Tehát több olyan kisebb szertartásunk van, ami nem szentség, nem tartozik a hét szentség közé, de kiemelt helyen van, tehát szentelmény, ahol a pap, vagy az egyház képviselője áldást mond és szentelt vizet hint. Ugye az egyház külső jelei a szentségek. Olyan jelek, amelyek megvalósítják az egyház küldetésének a lényegét. Tehát a szentségekre nem azért van szükségünk, hogy valamit kapjunk az Istentől, és ezt tudom, évente, vagy 5-6-10 évente megismételjük, hogy van egy ünnep, szervezünk magunknak egy kisebb ünnepet, ahol a szentségeket kiszolgáltatjuk, és átéljük újra és újra, de jó, mert az Isten megajándékoz bennünket, hanem a szentségek az egyház küldetésének a külső jelei. A szentségeket úgy is magyarázhatjuk, mint Isten kegyelmének a jelei, amelyek kézzelfoghatóvá teszik az Isten szeretetét. Az Isten tudja, hogy az ember, a hívő ember szereti őt, az ember is teljesen tudatában van annak, hogy az Isten szereti, de mégis vannak olyan külső jelek, külső eszközök, amelyeknek a segítségével ezt még jobban átélhetjük, még inkább megtapasztalhatjuk, hogy nem csak szeret bennünket és figyel ránk, hanem kísér bennünket az életünk különböző szakaszaiban, állomásaiban. Rögtön kérdezek, ahogy szoktam ezt a műsor elején. Hogyha azt mondom, hogy keresztség, mi az az első gondolat, ami a keresztségről eszetekbe jut?
Nekem az, hogy Isten gyermeke lettem, ez az első, ami eszembe jut, és ez egy olyan érzés, tehát látva azt, hogy vannak olyan ismerőségek, akik nincsenek megkeresztelve, hogy én ebben a családba bekerültem, és itt élek, és itt béke van, és szeretet van, és teljesen más az életem, mint nekik. Tehát látom, hogy sajnos ők Isten nélkül hogy küszködnek, hogy kínlódnak, a problémákat sokkal nehezebben oldják, mert pedig nagyon nagy szeretet van bennük, és szeretettel vannak, tehát nem azért mondom ezt, hogy ők esetleg rossz emberek, vagy más emberek, ugye a keresztségben nem részesültek. És én azzal, hogy részesültem, én érzem azt az egész életemen, hogy ez a család, ahova én bekerültem, Isten gyermeke lettem, ő az atyai szeretetével végig kíséri az életemet.
Nekem az jut eszembe róla, hogy célba értem. Ugye én felnőtt fejjel keresztelkedtem egy nagyon hosszú útkeresés után. Nekem hosszúnak tűnt, nyilván ez kinek milyen időtávot fed le. Tehát én 20 éves korom elején lettem keresztény ember, és ugye nekem egyidejűleg volt az első áldozásom is. Tehát én nagyon intenzíven éltem át ezt az egész folyamatot. Tényleg azt éreztem, hogy egy hatalmas megnyugvást és hatalmas kegyelmet.
Az jutott eszembe, hogy ez egy annyira alapvető dolog volt az én életemben, illetve az én környezetemben. Ugye azt már említettem többször, hogy vidéki családból származom, és ott ez nem volt kérdés, hogy egy megszületett kisbabát megkeresztelnek-e vagy sem. És hogy milyen érdekes az is, hogy nagyon sok ember ezzel az egy szentséggel találkozik az élete során, illetve hogy ezzel biztos, és utána ebből hányan maradnak az egyházban, és hogy ennek a kettőssége jutott eszembe, hogy amilyen természetesen megkeresztelik a gyerekeket, talán még a mai nap is van olyan, ahol nem élnek vallásos életet, de azt fontosnak tartják, hogyha egy baba érkezik a családba, akkor azt meg kell keresztelni, mert annak az a rendje, módja, és hogy milyen kár, hogy ebből a sok megkeresztelt gyerekből nem jutnak a további szentségekhez sokan.
Igen, ez egy érdekes dolog, szokták is mondani ilyen, hát nem viccesen, inkább ilyen síralmasan, hogy ugye vannak olyan emberek, akik kétszer jönnek az életükbe templomba, és mind a kétszer ölben hozzák őket, egyszer baba, egyszer úrna. Ugye tehát általában ez a két változat, és nagyon-nagyon sok ilyen életet látunk, akik sajnos tényleg csak kétszer jönnek az életükbe a templomba, de az is nagyon érdekes, hogy amit te is mondtál, ezt én is tapasztalom, hogy a felkészítések alkalmával, vagy egyszerűen nem tudják megfogalmazni a családok, hogy ők miért akarják megkereszteltetni a gyermeküket. Ez döbbenet. A legtöbben azért hozzák el, hogy a gyerek nehogy beteg legyen, meg hogy ne legyen pogány, meg hogy nehogy valamilyen rontás érje, általában ilyen indokok vannak, de az, hogy Isten gyermeke legyen, meg hogy az egyháznak a tagja legyen, ezt ugye általában így nem szokták felsorolni, hanem valamilyen népi, vagy babonás, vagy inkább családi nyomás, hogy a nagymama szeretné, hogy megkereszteljék az unokát. Ők nem szeretnék, de hát ha már a nagymama szeretné, akkor mielőtt meghal a nagymama, akkor legalább ennyi boldogsága legyen, hogy az unokát megkeresztelték, és akkor nyugodtan halhat meg a mama, mert látta, hogy az unoka meg van keresztelve, és hát szörnyű dolgokat szoktak általában mondani. Éppen ezért kell a keresztségről tudatosan beszélnünk, tehát világossá tenni, hogy mi is a keresztény ember életében a keresztség. Az egyház tanítása szerint a keresztség, ugye, ahogy a latin teológia fogalmazta régen és fogalmazza ma is, ez a Janua Sacramentalium, vagy Janua Sacramentalis, mondjuk, hogy magyarul a szentségek kapuja. Azért a szentségek kapuja a keresztség, mert hogyha nincs valaki megkeresztelve, akkor nem részesülhet a többi szentségben sem. Ha a katolikus szertartás szerint szeretnék ugye ezeket a szentségeket felvenni, vagy a betegek kenetét, vagy papok szeretnének lenni, akkor fontos az, hogy meglegyenek keresztelve. Egyedül a házasságkötésnél adjuk össze a párokat, hogyha nincs megkeresztelve, vagy éppen más vallású, más felekezetű, az egy másik oldal, nyilván ott a szentségi mi voltát érinti a házasságot, de hát ott megtartható az esküvő, nem alapelvárás az, hogy keresztség a keresztséget pótolja, hogyha valaki nincs megkeresztelve, tehát legalább az egyik fél. De a többi szentségnél viszont a szentségek kapuja, tehát alap. Ez az első, amit tudnunk kell a keresztségről. Aztán a második fontos lépés, amit a keresztségről el kell mondanunk, ugye az, ami minden egyes keresztelési szertartásnál elhangzik, hogy miért szükséges a keresztség, mivé tesz bennünket a keresztség. Szoktuk ugye imádkozni az imádságban, hogy Isten gyermekeivé, a mennyország örököseivé és az egyház tagjaivá tesz bennünket. Tehát Isten gyermekeivé, nyilván a keresztség nélkül is Isten gyermekei vagyunk bizonyos szempontból, mert hát az Isten adta az életünket. De a keresztség által különös módon is teljesen megtisztulva vagyunk az Isten gyermekei. A mennyország örökösei, lehetőségünk van a tiszta életre, a megtisztult lélek nyitottabb az Isten sugallataira, az Isten üzenetére, és az egyház tagjává, ugye egy közösségnek a részévé tesz bennünket a keresztelés. Ugye régen csak azok mehettek a szertartásra, a közös imádságok, akik meg voltak keresztelve, ugye a katekumenátus tartott hosszú időn keresztül, és a közösségbe integrálták azokat, ugye, akik húsvét éjszakája megkeresztelkedtek. Tehát ez egy óriási ünnep volt a közösségnek, hogy mint testvérek újjászülettek, és onnantól kezdve tagjai lettek a keresztény közösségnek. Hát ma már ez is egy kicsit azért furcsán válik gyakorlattá, hiszen legtöbbször nem a közösség előtt zajlik a keresztelés, hanem családi körben, kvázi hiányzik ez a befogadó közösség, ami nagyon-nagyon fontos, és a második vatikáni zsinat erre külön felhívja a figyelmet, hogy legyen befogadó közösség, akik a keresztelteket befogadják, és kifejezik azt, hogy örülünk annak, hogy valaki megkeresztelkedett, és az egyház tagja lett. Hát ebben még vannak hiányosságaink, de nagyon fontos az, hogy ezt is meglássuk, megtapasztaljuk, és megtanuljuk a keresztségről, hogy egy közösségnek a tagjává tesz. És hát ezért fontos, ami az előbb is elhangzott, hogy nem kétszer kell menni a templomba, amikor visznek bennünket, hanem én annak a közösségnek a tagjaként részt kell, hogy vegyek a közösség életében. Tehát lelki igényem kell legyen az, hogy az a közösség, ahová tartozom, az a közösség az én közösségemmé váljon, az én családommá váljon, és éppen ezért a keresztség egy feladat is, hiszen azt, ahová tartozom, azt a családot, azt a közösséget meg kell ismernem. Nagyon fontos. A keresztség szentségében imádkozunk a sátán távolmaradásáért. A keresztség szentsége arra is szolgál, hogy megóvja a lelkünket a gonosz lélek cselszövéseitől. Aztán ugye fontos az, hogy a gyermekeknek például, akiket megkeresztelünk, ugye még nincsen bölcs belátásuk, nincs olyan szinten az értelmük, hogy meg tudjanak szólalni és hitvallást tenni, de nagyon fontos például a hitvallás a keresztségben, amit ilyenkor a gyermekkeresztelésnél például a szülők tesznek le. Itt Timinél például ugye hallottuk az előbb, hogy ő felnőttként keresztelkedett meg, ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ott már nincs szükség keresztszülőre, hanem saját maga az, aki leteszi a keresztségi ígéretet. Nem tudom, hogy erről neked milyen emlékeid vannak, vagy hogy készültél te a keresztelődre.
Elég hosszú felkészülési idő volt, tehát egy ilyen másfél éves tanulás előzte ezt meg. Nagyon nagy élmény volt egyébként, egy idős papbácsihoz jártam, és én nagyon nagy szeretettel gondolok rá, mert nagyon, nagyon sok mindent adott nekem. Nagyon megható volt nekem maga az egész szertartás. Én átéltem, mert ugye mi nekünk misén volt a keresztelés és az első áldozás, és tehát nagyon sokan voltak ott, és láttam az embereken, amikor nyilván már vége volt, hogy sokan jöttek oda és gratuláltak.
Igen, hát ugye biztos, hogy az ember életében ezek meghatározó élmények, ugye most is, hogy ahogy ezt így elmondtad, egy picit úgy meghatódva, ugye, tehát, hogy ez enne a szép, hogy igazából mindnyájan átéljük ezeket a szentségek vételénél, hogy megérintse a szívünket, a lelkünket, hogy ne csak az legyen, hogy na, akkor letudtuk, és akkor elhoztuk a gyereket, le van tudva, meg van keresztelve, hanem tényleg átéljük, és akár hogyha gyerekként voltunk megkezdve, később is a felnőtt életünkben is nagyon fontos lenne, ugye Ferenc pápa többször mondja azt, hogy térjünk vissza ahhoz a keresztelő kúthoz, ahol megkereszteltek bennünket. Ez nagyon érdekes gondolat, és érdekes otthoni élményem volt, még gyerek voltam, vagy kisebb gyerek voltam, ugye is emlékszem, hogy egyszer takarítottunk a templomba, és megjelent egy püspök az ajtóban, aki nem a mi egyházmegyénknek a püspöke volt, de ő ott született nálunk, mert a szülei ott teljesítettek akkor éppen szolgálatot, aztán később elköltöztek onnan, de ott keresztelték meg a gyereket, és egy teljesen másik egyházmegyében volt, nem is magyar nyelvű egyházmegyében a püspök, és egyszer csak ott a takarítás közben megjelent az ajtóban, és akkor kérdeztük, hogy hát miben segíthetünk, a plébános nem volt otthon, olyan kellemetlen volt a helyzet, azt hittük, hogy a plébánoshoz jött, vagy nem, és akkor mondta, hogy ő nem a plébánoshoz jött, ő csak a templomba jött, és szeretne a keresztelők útnál imádkozni. És bejött, körülbelül 50 éve nem járt abban a templomban, tehát gyerekkora óta, kisgyerekkora, hogy elköltöztek, onnantól kezdve ő nem járt ott, és oda ment a keresztelőkúthoz, és így rátette a keresztelőkútra a kezét, és úgy megkönnyezte, hogy őt 50-60 évvel ezelőtt, ugye abban a templomban keresztelték meg, amihez már semmi köze nincsen, semmi nem köti, mert nem járt oda soha vissza, de valahol felkutatta az ő gyerekkori iratait, vagy emlékképét, amire rá volt írva, hogy hol lett megkeresztelve, és vette a fáradtságot, és egy nyári napon arra kirándult, és eljött, hogy hálát adjon az Istennek. És annyira fontos ez, hogy felnőttként is egy kicsit, ha nem is emlékszünk vissza, mennyivel nem emlékszünk a keresztelőnkre, vagy nem emlékezhetünk rá, mert gyerekek voltunk, aki gyerekkorba keresztelkedett meg, de hogy visszamenni lélekben ahhoz a keresztelőkúthoz, és megköszönni az Istennek, hogy engem megkereszteltek, hogy én ezáltal az ő gyermeke lehetek. Hát a keresztség egy ilyen fontos szertartás a mi életünkben, és ilyen nagy segítség, és átéri az ember a keresztség által az, hogy egy olyan testvéri közösségbe tartozom, ahol ugyanazon az úton járunk, és ugyanúgy, ugyanazokkal a küzdelmekkel akár megharcoljuk a mindennapokat. Lépjünk tovább egyel, a bérmálás. A bérmálás szentségéről rögtön tudjuk talán, ami eszünkbe jutott, hogy ez a Szentléleknek az ünnepe, a bérmálás, amikor a felnőttekért, a már mondjuk felnőttekért, akik már bölcsen gondolkodnak, imádkozunk, könyörgünk, és kérjük a Szentlélek hét ajándékát rájuk. Ezért is nevezzük a keresztény nagykorúság szentségének, mert ez már nem kisbabakorban történik, mint például az ortodox vagy görögkatolikus keleti egyházakban, hanem ugye felnőttként tudatosan készülve arra, hogy az ember a Szent Lelket magába fogadja. Szentlélek, bérmálás, újra kérdezlek benneteket. Erre most már azért gondolom jobban emlékszünk, a bérmálásunk, mert nem kisbabák voltunk. Hogyan készültetek, milyen várakozással, vagy mi az, ami úgy ott volt bennetek a bérmálásra való készületkor, ami úgy izgatott, hogy most vajon mi lesz ezen a bérmáláson?
Amellett, hogy ugye vártuk a Szent Lelket, és próbáltunk befogadóvá válni, és a másik az, hogy a védőszentünk kiválasztása, az nekem nagyon érdekes volt egyébként, mert én nem igazán szerettem még abban a korban olvasni. Olvastam, de nem szerettem annyira, és megláttam egy könyvet, és egy szentről, és mondtam édesanyámnak, hogy vegye már meg nekem azt a könyvet, és kiolvastam, és ő lett a védőszentem, ő a Lakok Szent Margit, aki a Bérma szentem. A másik pedig azt, hogy miután megbérmálkoztunk, nekem megváltozott az életem teljesen, tehát kézzelfoghatóan teljesen más lett. Sokkal tisztábban kezdtem látni, sokkal nyitottabb voltam ugye a sugallatokra, illetve tehát ugye a helyzeteket is így nyilván könnyebben oldottam meg.
Tehát míg elérkeznénk magához, a bérmáláshoz, ez nagyon fontos szempont, amit Kriszta elmondott, ugye a Bérma védőszentnek a kiválasztása. Hát, ugye nem tudom, hogy ha most megkérdeznének bennünket, bármelyikünket, hogy ki a védőszentünk, ugye, akit a bérmálásban kaptunk, és mit tudunk róla, lehet, hogy felsülnénk, ugye, többen, esetleg még talán a nevére emlékszünk, de hogy tudunk-e róla mondani néhány gondolatot, vagy hogy miért őt választottuk, miért fontos nekünk, ez már ugye azért egy nagy kérdés, hogy mennyire emlékszünk a Bérma védőszentünkre, az arra a szentre, akit úgymond megkértünk arra, hogy a bérmálásunktól fogva külön szeretettel kísérjen bennünket. Hát ez egy nagy feladat mindnyájunknak, hogy emlékeztessük magunkat a Bérma szentünkre, és bátran kérjük az ő közbenjárását. Ugye a másik akkor, hogy ugye persze a Szentléleknek a befogadás, hogy méltó előkészülettel kell a bérmáláshoz járulni. Hát ez is sokszor problémás, mert vannak olyanok, akik ugye nem érnek rá, aztán egy-két héttel a bérmálás előtt csatlakozni szeretnének, mindig vannak ilyen kirívó esetek, vagy a fiatalok között, akik nem szeretik a hosszas felkészítést, egy-két alkalom, aztán slussz. Tehát nagyon fontos, hogy a Szentlélek várás az becsületes legyen, ugye, mert az Isten csak a tiszta lelkekbe, az őszinte lelkekbe tud beköltözni. Tehát fontos a várakozás, fontos a készület, hiszen a Szentlélek sem tudott hatni, ahol bezárt ajtókra talál. Tehát ez egy fontos dolog számunkra. Ti hogyan gondolkodtok, hogy milyen emlékeitek vannak a bérmálásról?
Nyilván nekem az első áldozás után még egy év eltelt, másfél majdnem, amikor megtörtént a bérmálkozásom, és nekem ez az egy év, ez arra volt jó, hogy még inkább elmélyítse azt a várakozást, meg azt a ez a legjobb szóra, hogy várakozást, mert nagyon-nagyon vártam, hogy mi fog történni, tehát én nagyon kíváncsi voltam, hogy kell ezt elképzelni, hogy most a Szentlélek hogy fog megjelenni, vagy egyáltalán mi fog ott történni, és nekem egy hatalmas megnyugvás volt. Tehát amikor megvolt a bérmálkozás, én akkor onnantól kezdve éreztem azt, hogy igazán otthon vagyok ebben a mi egyházunkban.
Nekem a bérmálkozással kapcsolatban nagyon erősen kell keresnem emlékeket, mert én valahogy úgy érzem, hogy az pont egy olyan időszakban vagy korban történt, amikor nem voltam elég nyitott erre az egészre. És felkészülésre sem emlékszem, magára a szertartásra emlékszem, illetve hogy az alapján választottam nevet is, ami nekem akkor tetszett, név, tehát hogy nem volt olyan komoly felkészülésem erre a szentségre. És érdekes, hogy eltelt 5-6 év körülbelül, de lehet, hogy több is, amikor egy közeli rokonomnak voltam a bérmálkozásán, és valahogy akkor ért el hozzám, hogy miről is szól ez a szentség, és akkor éreztem azt, hogy na igen, hogy ezen én is részt vettem annak idején, és hogy akkor nem tudtam úgy átélni, vagy úgy befogadni a Szent Lelket, ahogy kellett volna, vagy ahogy szerettem volna, úgyhogy kicsit nekem kettős érzésem van a bérmálkozással szemben, de azóta azért így ezt tudom tudatosítani, meg nyilván, hogyha többször ilyen szertartáson részt veszek, mindig ezek az emlékek hozzáadódnak a saját élményemhez, és így egészítik ki azt.
Igen, tehát láttunk ugye három különböző szempontot. Egyet a készületről, a felkészülésről, egyet ugye a nagy várakozásról, ugye a Timi életében, ami már felnőttként, és egy olyan életutat, amiben ugye, ahogy Edina mondta, nem teljesen volt tudatos a készület, vagy annyira nem volt nyitott a készület. És mindhárom érdekes, ugye most itt az Edináért reflektálnék egy kicsit, sokan megijednek attól, hogy elmennek a bérmálásra, nem történik semmi, és akkor most mi volt, mi nem volt, mi kellett volna, hogy történjen, és látjuk azt, hogy lehet, hogy akkor nem történik semmi. Lehet, hogy akkor nem vagyok nyitott, lehet, hogy akkor bezárom a szívemet a Szentlélek előtt, de később, akár egy ilyen alkalommal, vagy egy ünnepi alkalommal, teljesen megérint a Szentlélek, mint hogyha én akkor bérmálkoztam volna, és hát te szavaidból is egy kicsit ez érződött ki, hogy mint hogyha újra bérmálkoztál volna, mondhatjuk így, mint hogyha a Szentlélek akkor talált volna valahol nyitott ajtók, és ma mint hitoktató segíted az egyház munkáját. Tehát ugye ezt is szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ha valamihez nincs kedved, vagy éppen úgy érzed, hogy most ez teher neked, az nem biztos, hogy rossz, nem biztos, hogy rögtön el kell dobni. meg kell csinálni, meg kell próbálni, és lehet, hogy az Isten teljesen más úton, teljesen máskor, teljesen más formában fog megszólítani. A lényeg az, hogy az ember akarja megtenni azt, amit ő telik. Tehát, hogy hozzuk ki magunkból a maximumot. Ezt már többször mondtuk, többször beszélgettünk erről. Ugye fontos az, hogy az egyházba bevezető szentségekről beszélünk, a keresztség bérmálás, amelyek valamilyen formában új szemléletet akarnak adni. Ezek azok a szentségek, amelyek megismertetnek bennünket az alapokkal. Azokkal az alapokkal, amelyeket egy életre tanulunk meg, nem csak úgy, mint az iskolában is valamit megtanulunk, mert fel kell mondani, hanem tényleg egy életre gyakoroljuk be és tanuljuk meg a hittanórákon az első áldozásra, bérmálásra, keresztségre való felkészülés alkalmával ezeket a dolgokat. És fontos az, hogy legyen bennünk egy szándék, hogy akarom azt, hogy az Isten engem a Szentlélek által tökéletesebbé tegyen, hogy ne passzív legyek, hanem legyek aktív tagja az egyháznak, és mindezek a szentségek ebben segítenek. Ugye szokták a bérmálást úgy is magyarázni, én is mondtam már a gyerekeknek, hogy jobban megértsék, hogy olyan, mint amikor veszek egy bögrét, és teletöltöm kávéval, aztán beleteszek 3 kanál cukrot. Hogyha az ember nem kavarja fel, az ugye lesz szépen lesüllyed az aljára, benne van a cukor a kávéba, de nem lesz tőle édes. Ez a mondjuk a keresztség folyamata, ami elhelyezi bennünk ezeket a kegyelmi adományokat vagy alapokat, de még kisbabaként vagy kisgyerekként ezeket nem tudom értelmezni, nem tudom megérteni, nem tudom felfogni. Aztán jön a bérmálás, ami mint egy felkavarja azt a cukrot, amit beleteszek a kávéba, és megédesíti a kávét. Tehát ez a bérmálás, hogy azok az alapok, amelyek már megvannak bennem, amelyeket már megkaptam, azok egy kicsit így fölkavarodnak bennem, és elkezdem emészteni, elkezd feloldódni bennem mindaz, ami ott van az én lelkem, amit az Istentől megkaptam, és felkavarja a Szentlélek bennünk ezeket a dolgokat, és a helyére kerülnek a dolgok, és már az egész fogyasztható lesz, hogy a hit is tett fogyaszthatóvá válik, számomra értelmezhetővé válik, és elkezdek a megértés útján járni, kérdéseim vannak, keresem a válaszokat, és rögtön a hitemben elkezdek elmélyülni. Ugye még amit a bérmálásból talán kihagytunk, és fontos megemlíteni, az, hogy megkennek ilyenkor krizmával bennünket, megszentelt olajjal, amivel régen a királyokat kenték föl, vagy a papszenteléskor a papokat kenik föl. Ugye a krizma jele annak, hogy Isten pecsétet ad a szívembe a bérmálás által, ami soha nem múlik el. Tehát egy eltörölhetetlen jegyet ad a szentségek, ugye eltörölhetetlen jegyet nyomnak a szívünkbe, és a Szentlélek pecsétje is ilyen jegy. Isten megjelöl bennünket, és a mennyország örököseivé tesz, és mint a mennyország királyai úgy hív meg bennünket, mint például a görögkatolikus szertartásban, ugye ott van a megkoronázás szertartás, amikor a házastársakat megkoronázzák, hogy az Isten országának a ti családotokban ti vagytok az urai, és hogy mennyire nagy megbecsülés ez az ember számára, hogy az Isten az ő országába hív meg. Nagyon fontos tehát, hogy hálát adjunk a szentségekért, hálát adjunk azokért a kegyelmekért, amelyekben részesültünk, és megköszönjük az Istennek, hogy ennyi ajándékkal halmoz el bennünket. Következő alkalommal tovább folytatjuk a szentségek értelmezését, de addig is mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.